Hallgassák meg Farkas Attila atyával, érseki tanácsossal készített beszélgetésünket, akit arról kérdeztünk, milyen élményt jelentett számára az általános kihallgatáson való részvétel.
Kedves és megdöbbentő, többször jártam már Zarándok úton, és itt a Szentpéter előtt ebben az esőben a kitartó tömeg, több tízezres tömeg hűsége az Anya Szent Egyházhoz, a Szentséges Atyához, és Péter apostolhoz elsőképpen. Ez valami megrendítő élmény, hogy előkerülnek ugyan a hatalmas ernyők, és mégis mindenki marad, nem távoznak, nem félnek az esőtől, arra se várnak, hogy a nap kisüssön. Mindenki egy nagy egységben van, különböző nyelvű emberek, különböző gondolkozással, de egyetlen szívvel Jézus Krisztuson és az ő választott főpásztorához való ragaszkodásban, Szent Péterhez. Ez a legdöbbenetesebb élmény volt ma számomra.
Milyen érzés, amikor magyar szó csendül fel a Szentpéter téren?
Ez mindig szívszorító. Emlékszem, és nem egyszer hallottam II. János Pált. Többször jártam itt az Örökvárosban, és tudom, hogy mennyire küszködött annak idején II. János Pál ezzel a magyar nyelven, ahogy törjük mi a lengyelt, ugyanúgy törte a magyar nyelvet. Ma szinte kristálytisztán hangzott el 16. Benedek pápa ajkán a magyar nyelvű köszöntés, és hogy utalt Szent Margitra, az különösen kedves volt, hiszen dominikánusok is voltak itt ezen a kihallgatáson, és Szent Margit, aki számunkra mindig a megújulásnak a szentje, IV. Bélának a leánya, aki odaadta magát egészen elégő áldozatul a Margit-szigeten, a Nyulak-szigetén, magyar nemzetünk jövőjért. Talán valamiféleképpen az ő nevének elhangzásait egy jobb jövőt jósol számunkra.
A Magyar Helyi Egyház több mint 1000 éve szerves része a világegyháznak, és erről több tárgyi emlék is tanúskodik a Vatikánban és a Szent Péter Bazilikában. A magyarok számára különlegesen kiváltságos és kedvelt hely magyarok nagyasszonyának a kápolnája, ahol Attila atya tegnap misét mutatott be.
Számomra különösen kedves hely, hiszen ennek a kápolnának a születésénél, ha nem is bábáskodtam, de jelen voltam, annak idején, amikor Bresánszki Ilona Patakiné kiválasztotta azokat a művészeket, akik itt ebben a nagy munkában részt vehettek hallatlan kitüntetésként a Szent Péter alatt, a grottában, akkor már, mint az Egyházművészet és Műemléki Tanácsnak a tagja, engem delegáltak a zsűribe. Tehát volt módom arra, hogy megismerjem a művészetet, a műveket és azokat a tendenciákat, ahol megközelíteni kívánták Lékai Bíborosónak a témáját. Nagyon kemény zsűri volt. Nagy neveket voltunk kénytelenek felettetni, akik nem jutottak ide a kápolnába, és Varga Imre volt az egyetlen, akinek nem volt módunk különösebben beavatkozni a terveibe. Itt már Zanini volt az a római férfiú a főpapság részéről, aki bizonyos dolgokat megváltoztatott az eredeti tervből. Ez Kun Madonna azért ott a szentélyben, és a régi magyar honfoglaláskori emlékeknek a domborműve, és István király, aki belép, hogy a Máriával találkozzon, vagy éppen egy látomásnak legyen a résztvevője, ez nagyon a szívünkhöz nőtt, már akkor is. Itt voltam 1980-ban, amikor II. János Pál a kis kápolnát megáldotta. Hallatlan élmény volt, közelségében állhattam, és a tegnapi szentmisének az egyik legmegrázóbb élménye volt számomra, hogy beleülhettem abba a trónszékbe, ahol annak idején II. János Pál ült. Azért ez megrendítő dolog, hogy a pap, az egyszerű pap, de facto az egész világ egyház fejének a helyére ülhet, mint egy trónoló, a Krisztushoz tartozó és annak is közösségnek, a liturgikus közösségnek a feje.
Második János Pál pápa, Isten szolgája, továbbra is közel van a magyarokhoz, hiszen a sírja nem messze található a magyarok nagyasszonya kápolnától, ahol hívek ezrei vonulnak el továbbra is nap mint nap, hogy kérjék közbenjárását.
Igen, a sírjára valaki oda helyezett egy aranyszárú, aranylevelű rózsát. Talán mindenkinek ez a vágya, hogy valamiféleképpen az imádság rózsáját oda helyezze a Szentatyának a sírjára, akinek a halál vergődését fájdalommal végig szenvedtük annak idején. Számomra meglepetés volt, és nem tudtam miért, hogy boldog 23. Jánost fölvitette a holttestét üvegkoporsójába elhelyezve a Jeromos oltárhoz. Nem sejtettem, hogy ez egy előkészület volt, hogy az ő helyét foglalja el majd halálában II. János Pál. Így valóban azon a helyen tisztelhetjük először a 23. János, most pedig az elhunyt pápát, ahol az emberi szív oda tudja adni magát annak az emlékezetnek, amely megújította az egyházat. 23. Jánostól, aki megnyitotta a Vatikánnak kapuit, az ajtaját és az ablakait, következetesen az ő utódja II. János Pál. A maga módján egy hallatlan, csodálatos egyéniséggel követte azt, amit Jézus Úr tőlem, mint főpásztorral elvárt.
Attila atya, most a kereszténység középpontjától, a Szent Péter Bazilikától térjünk vissza az ön plébániájára, a budapesti helyi egyház szívébe, Szent István Bazilikába, amely nem olyan régen fontos nemzetközi esemény színhelye volt, hiszen a Városmisszió központi helyéül szolgált.
Igen, a nagy rendezvényeken jó magam is részt vettem. Valami egészen csodálatos élmény, hogy különböző helyről a világ minden tájékáról érkezettek, a saját nyelvükön jó-jó időközönként fordítva az ő beszédjüket, de olyan egységet tudtunk képezni, és főleg amikor a mi atyánkot közösen imádkoztuk el, megszólaltak a különböző nyelvek, és mégis egységesen mondták az Úr felé az ő imáját, ez volt a legnagyobb élmény számomra.
Farkas atya neves művészettörténész is egyben, és a Szent István Bazilika felújításához számos kezdeményezése fűződik, ami egyben összekapcsolja Rómát Budapesttel. Erről hallhatnánk néhány szót?
37 év óta vagyok a Bazilikában, mint kisegítő lelkész, hiszen más munkaköröm is volt. Sokáig töltöttem be az Országos Katolikus Gyűjteményközpont intézmény vezetői feladatát, az Országos Egyházművészeti Műemléki Tanács titkára voltam, tehát valamiféleképpen jogom vagy lehetőségem kínálkozott arra, hogy a bazilika felújításában aktívan részt vegyek. Bizonyos ötletekkel, ahogy látta az ember, hogy kibontakozik, talán még szebb fényben, még nagyobb fényben, mint annak idején a felszentelés évében, 1905-ben. Itt arra is törekedtünk, hogy megújítsunk olyan dolgokat, amik akkor nem sikerült. Így kerültek a kis kápolnákba azok az üvegablakok, amely Rót Miksa tervei alapján most színes ablakokként kivilágítják és megszentelik, és szépé teszik ezeket a kis kápolnákat. Ami pedig szerintem az egyik legfontosabb dolog volt, hogy milyen legyen a bazilika előtti tér. Úgy határoztunk, hogy a magyar kis Vatikánt valósítjuk meg. Ha nincs is Bernini és nincs Maderno féle szökőkútunk ezen a viszonylagosan szűk téren, akkor legyen két fonsz, két kis forrás, amelyik az egyik a Szent István király emlékezetére, másik Boldog Gizellának az emlékezetére épült, és a Rómában tanult és a Rómában megtapasztalt kozmata művészetnek valami modern felfogásával alakítsuk ki a teret. Az, ami ott történt, az valóban Rómával így a stílus egységben is összeköt minket, a kozmatákkal, egy olyan modern világban, amely ezt a teret valóban tágassá is tudta tenni a látványban, ugyanakkor egészen páratlanná.
Lépteinket és a tekintetünket is a bazilika bejárata felé irányítja.
Igen, nagyon érdekes dolog, hogy Török Péternek az ötlete volt, hogy ez a hármas nagy körkompozíció, mint egy árnyéka vagy fényeként jelenik meg formavilágában a padozaton, a padimentumon, minthogyha összekötné a templom építészeti egységét azzal a térrel, amelyre fölvonulunk, ahol a körmeneteket Szent István napján, Húsvét napján lebonyolítjuk. Egy hallatlan egységbe tudtuk hozni a bazilikát ennek a térnek a kialakításával.
Attila atya, a néhány napos római zarándoklat után milyen gondolatokkal, milyen lelki táplálékkal tér vissza Budapestre híveihez?
Megígértem nekik, hogy ha eljutok megint Szentpéterhez, akkor megsimogatom a lábát. És megsimogattam Szentpétert, és meg fogom nekik mondani, hogy Szentpéter apostol áldását küldi azoknak a híveimnek, akik az én közösségemhez tartoznak.
Attila atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is. Kívánok a Vatikáni Rádiónak sok-sok örömöt, sok-sok sikert.
Nagyon szépen köszönjük.
Farkas Attila atyával Vecse Márta beszélgetett.